Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy az ő lelke segítségű hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott ige szakaszban a Filippi levél 4. fejezetének 21. és 22. verseiben eképpen. Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket a velem levő testvérek, köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban folytatjuk és lassan lezárjuk a Filippi levél magyarázatát, amelyet ebben az esztendőben magyarázhattunk az Úr kegyelméből. A karácsonyi ünnepek alatt a levél záró dicsőítését magyaráztuk 3 istentiszteleten keresztül, ezzel is rámutatva arra, hogy milyen gazdag, bőséges, tápláló, kimeríthetetlen az Isten igéje, mert 3 istentisztelet alatt sem tudtuk kimeríteni. A 4. fejezet 20. versét, a dicsőség pedig, ami Istenünké és Urunké, Atyánké, örökkön örökké. Amen. Ha emlékeznek rá a testvérek, csak hogy tovább tudjunk haladni, nagyon röviden egy mondatban összefoglalom. Arról volt szó a záró dicsőítés a doxológia kapcsán, hogy Isten Jézus Krisztusban karácsonykor megjelent dicsősége rávilágít a mi emberi állapotunkra, nyomorúságunkra, de ugyanakkor rávilágít az egyetlen megoldásra, a szabadításra, amit Isten egyszülött fiában elkészített. Ez az evangélium, ez az örömhír, nincs más, üdvözítő, megtartó született nekünk, és felragyogott az Isten dicsősége Jézus Krisztusban, mint ahogy fel akar ragyogni a mi életünkben, az ő népe életében, az ő egyházában, és azon belül az egyes hívő ember életében, a mi életünkben, és áldássá akar lenni, ragyogássá a világ számára. Ragyogtok a világban, mint a csillagok, utalva a betlehemi csillagra, amely felragyogott a megtartó születésekor, és végezetül azzal a felszólítással zártuk a záró dicsőítés magyarázatát, hogy dicsőítsük a mi Urunkat Jézus Krisztusért, mert Isten dicsőítésében, magasztalásában erő van. És ennek folytatásaként elérkeztünk a Filippi levél záró 3 verséhez, ami első olvasatra úgy tűnik, hogy gyakorlati, formális köszönést, elköszönést, elbúcsúzást tartalmaz, de ez a 3 vers is olyan gazdag, amely egy-két levél kivételével Pál apostol minden levelének végén található, rövidebben vagy hosszabban. Szóval ez a néhány vers is olyan gazdag üzenetekben, hogy még a holnap estére és a holnap esti óévi hálaadó meditációnkra is kitart. Az apostol elköszön a filippi testvérektől, a záró dicsőítés után lezárja a levelet. Elköszön, és ezt az elköszönést az apostol mindig a saját kezével írta. Ezzel fejezte ki a személyességet, mert egyébként a leveleit úgy diktálta. A végén az elköszönést mindig a saját kezével írta. Itt a Filippi levél esetében is. Az apostol elköszön, és amikor elköszön, akkor elköszönnek azok is, akik ott vannak vele, a vele lévő testvérei, sőt hangsúlyozza az apostol, hogy a császár udvarában valók mind elköszönnek vele együtt. Vagyis az apostol nem volt egyedül Rómában, Rómában volt gyülekezet, és noha az apostol fogságban volt, és a pere folyamatban volt, tehát nem született döntés a perét illetően, és az apostol felkészült arra is, hogy halálos ítélet születik a legvégén, hogy az első fejezetben erre utal, mégis olyan áldás volt megélnie, hogy a fogságában sem volt egyedül, hanem voltak, lehettek mellette testvérek, mert amíg a pere folyt, noha a római testőrök, katonák őrizték, de kapcsolatot tarthatott a testvéreivel, és nem csak ő maga köszön el, hanem azok is, akik vele voltak, akikről azt mondja a második fejezetben, erről egy külön igehirdetés hangzott el, hogy testvéreim, munkatársaim és bajtársaim ők, és ebben benne van a hűséges Timóteus, aki ott volt mellette, ifjú lelki testvére, aki tényleg testvére, munkatársa és bajtársa volt, a bajban is társa volt, akiről azt írja, hogy alig van hozzá hasonlóan hűséges és elhívott ember, még Isten népe között is alig. És ott van mellette az az Epafroditosz is egy jó ideig, aki ezt a levelet elvitte Filippiben, mert ő volt az, aki Filippiből Rómába, az apostol fogságába elvitte a gyülekezet adományát, gyűjtését, szeretett csomagját, és egy ideig ott volt, segítette az apostolt. És mindazok sokan, akiket név szerint nem nevez meg természetesen Isten igéje, mert az Úrnak nagyon sok a névtelen szolgája is, de a mi neveink fel vannak írva a mennyben, nem az itteni nevünk alapján tart számon bennünket a mi Urunk, hogy kikké lettünk ebben a világban. Tehát az apostol elköszön, de ebben az elköszönésben nincs egyedül. Vele vannak a testvérei, a munkatársai, a bajtársai, nevesek és névtelenek egyként fontosak, és olyan jó ezt megélni, hogy nincs egyedül a fogságában. Sőt, amit üzenetként különösképpen aláhúzandó, amit itt specialitásként olvasunk, hogy az apostol kiemeli, hogy vannak olyan testvérei is, akik szintén elköszönnek vele együtt itt a levél végén, akik a császár udvarából valók. Tehát még a római császár Néró udvarából is, a testőrség között is, a perét lefolytató döntők, adminisztrátorok, bürokrációk, döntőbírók között is lehettek megtért emberek. Ahogyha erre emlékszünk, valamikor márciusban szólt el a igehirdetés az első fejezetben, hogy még a testőrségben is terjed az evangélium, amikor megtudják, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Milyen döbbenetes, hogy az apostol fogságban van, számol a halállal is, és mégis az utolsó percig Jézus Krisztus ügye, Jézus Krisztus evangéliuma, a rábízott feladat, Istentől kapott feladat, Hűséges szolgálata az, ami leköti, ami örömmel tölti el, és ami értelmet ad az életének, és amiben a vele lévők természetesen erősítik. És rám szinte lehetetlen lesz lehetségessé, hogy még a császár udvarából is térnek meg. Hát ez Néró kora. Keresztény üldözések, a durva keresztény üldözések kezdetének a kora. És ennek ellenére terjed az evangélium, milyen csoda, milyen falakat tör át az Úristen, ragyog fel emberek előtt az Isten dicsősége, ragyog fel az evangélium, és terjed az egész világon. Még a lehetetlen is lehetségessé válik. Igen, az apostol elköszön, de ebben az elköszönésben nem egy végbúcsú van, noha számol a halállal, hanem hit, ragyogás, öröm, szolgálat, bizonyosság a testvérek közösségével együtt. Ez az első üzenete ennek az igének. És a második üzenet az összeköti a levél íróját, íróit a címzettekkel, a filippi testvérekkel, akiktől elköszön az apostol. Azokról, mint ahogy egyébként saját magukról is, azt írja az apostol, hogy a szentek mind üdvözlik a Filippiben lévő szenteket. Ahogy az első gondolatnál a császár udvarában valók mondatban rejlett az üzenet, itt ebben a Rómában élő szentek üdvözlik a Filippiben lévő szenteket. Mit jelent a Biblia szerint szentnek lenni? Noha nem vagyunk tökéletesek, és ebben a gyarló testben soha nem leszünk azok. De mégis szentek vagyunk. Ez egy kegyelmi állapot. Isten Jézus Krisztus tökéletességén keresztül, az ő igazságán keresztül tekint ránk. A szentség azt jelenti, hogy az Isten számára elkülönített, lehatárolt, hogy a Heidelbergi K.T. első kérdés felelete mondja bizonyossággal, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdona vagyok. A szentség Jézus Krisztus számára elkülönített, az ő tulajdona, akit ő az ő drága vérével megtisztított. Jézus Krisztus által elkülönített, megtisztított, megszentelt. Jézus Krisztus által őrzött, védett. Jézus Krisztus által üdvözített. Ebben a világon is az örök életre megszabadított. A szentség azt jelenti, hogy üdvözített, és ebben a világban az evangélium szolgálatára elküldött. Ez a szentség. A szentség azt jelenti, hogy nem vagyunk tökéletesek, de közben, mint Isten Krisztus szeretetében közölt tulajdonai, megtisztított emberek, üdvbizonyossággal rendelkező emberek, egyre inkább az Isten rendje, az Isten kedve szerint megszentelt módon próbálunk élni. Kérve az ő erejét, mert ő megelőlegezte a kegyelmet. Tehát felragyog bennünk a Krisztus, de egyre inkább feltisztul az életünk. Nem vagyunk szentek, de egyre inkább szentek leszünk. A megszentelődés útját járjuk. Próbálunk és kérjük ehhez az erőt imádságban is, hogy az Isten kedve, az Isten életrendje szerint tudjunk élni, mert egyedül az jó nekünk, az jó a szeretteinknek, az jó a munkatársainknak, az jó a társadalomnak, az jó egyedül ennek a világnak. Olyan ez, mint amikor betartjuk a közlekedési szabályokat, vagy még konkrétabb példát mondva, amikor ráhajtunk az autópályára, és onnantól kezdve csak abban az irányban lehet menni, pontosan be kell tartani az előzés szabályait, a sebességkorlátozást, a leállósávok használatát, a lehajtásnak a szabályait. Szentnek lenni Isten számára elkülönítettnek lenni, megtisztítottnak lenni, hogy az Isten őriz, véd, üdvözített, szolgálatra elküldött, és akit megszentelt, vagyis aki az Isten kedvében jár. Tehát a Rómában lévő szentek üdvözlik a Filippiben lévő szenteket. Ragyogjon fel előttünk ez az üzenet, hogy az első üzenet is felragyogott, hogy terjed az evangélium, ma is terjed az evangélium, minden nehézség ellenére lehetetlen válik lehetségessé, hogy ragyogjon fel az is, hogy mi szentek vagyunk. Különböző fokozatban járunk ezen az úton, de az Isten kegyelme őriz bennünket, az ő tulajdonai vagyunk, mind kivétel nélkül, akik itt vagyunk. Örüljünk ennek, és adjunk hálát ezért, és bátorítsuk ezzel egymást. Tudnélik, itt az elköszönésnél azt feltétlenül el kell mondanom, hogy ezeket a leveleket, amiket az apostol írt, ezeket a gyülekezeti istentiszteleteken felolvasták, a gyülekezeti istentisztelet része volt, sőt, az első századokban a keresztény istentiszteleteknek része volt az, hogy a távoli testvérek köszöntéseit, üdvözléseit felolvasták. Mint ahogy a Filippi levelet is az akkori istentiszteleten. Tudunk egymásról, számon tartjuk egymást, ha máshol is élünk, kapcsolatban vagyunk egymással, bátorítjuk, erősítjük egymást, mint egy nagy család. A szentek mind ebben a világban. Milyen példát mondok, hogy a Dunántúli Református Labban valaki megkérdezte, hogy miért a közepére annyi gyülekezeti hírt beletenni, gyakorlatilag azzal töltjük ki az újságot, nem lehetne több cikk, riport, interjú, esszé, tudósítás. Hát azért, mert nem csak mi vagyunk, mint gyülekezet, hanem tagjai vagyunk egy családnak, és a szentek mind tapasztalatát átélni, egymás hitáltal épülni, egymásról tudni, egymás számon tartani, egymást erősíteni, ez nagyon fontos. A Rómában lévő szentek mind üdvözlik a Filippiben lévő szenteket, mert egy nagy család tagjai vagyunk. És ez a kettő együtt nagyon fontos teológiai tételt tematizál, amit szeretnék megmagyarázni, mert ide kívánkozik. Pál apostol és a vele lévő szentek most elköszönnek a Filippiben lévő szentektől. Hatalmas a távolság közöttük, térben, szinte elgondolhatatlan, hogy hogyan lehetett azt az akkori korban legyőzni, de mégis megvolt a kapcsolattartás, hatalmas a távolság térben is, mégis átélték egymással a közösséget, miközben terjedt az evangélium. Hát ez a szentek közösségének a bizonyossága és megtapasztalása, amit egyébként az apostoli hitvallásban, ami a 4. században véglegesedett, de jóval korábban kezdett el kialakulni, és különböző változatai vannak, az apostoli hitvallásban újból és újból elmondjuk, hogy hiszem a szentek közösségét. Hiszem a szentek egyességét, és talán az apostoli hitvallásban ez a legkevésbé értett mondat, tétel. Pont erről van szó, amit itt az apostol az elköszönésben hangsúlyoz. A szentek mind egy család, akik benne vannak a világban, és hirdetik szentségükkel az evangéliumot azok, akik előtt felragyogott a Krisztus. Ugye, hogy egészen pontosan magyarázzam meg ezt a tételt, ezért hadd idézzem a Heidelbergi K.T. 55. kérdés feleletét, mert annál tömörebben, pontosabban nem lehet összefoglalni, hogy mit jelent a szentek közösség, hogy végre megértsük, és nagyon a mai igéből következik. Mit jelent a szentek közössége? A szentek közösségéhez tartoznak mindazok, akik Jézus Krisztust Isten fiának, Úrnak vallják, és segítségül hívják. Mert azokra nézve igaz, hogy akik segítségül hívják az Úr nevét, azok üdvözülnek. Tehát nagyon fontos a tételmondat, hogy a szentek közösségének tagjai mindazok, akik Jézus Krisztus Úrnak, megtartónak tartják, hiszik, és az ő nevét segítségül hívják. És hozzáteszi a K.T., hogy azok mind a szentek közösségének tagjai, Jézus Krisztus testének, az egyháznak tagjai. Tehát ilyen értelemben nincs különbség, hogy térben, időben, kultúrában, egy adott helyen, hol, mikor élt, hogy melyik kegyesség irányzathoz tartozik, hogy melyik felekezethez tartozik, hogy melyik megújulási mozgalomhoz tartozik, hogy melyik írásmagyarázati iskola oszlopos tagja az illető, amelyekből egyébként a gyakorlatban vérig menő csaták vannak az egyházban. Hát olvassuk el Heidelbergi K.T.-t, ami többek között a mai ige hitvallása alapján fogalmazható meg, és sok más ige alapján is, hogy akik az Úr Jézus Krisztust üdvözítőnek, Úrnak vallják és segítségül hívják, azok mind a szentek közösségének tagjai, kivétel nélkül. Ez a követelmény, az egyetlen követelmény is. Minden többi az ebből következik is, eltörpül emellett. De folytatja a K.T., hogy tehát akik Krisztus Úrnak vallják, azok mind a szentek közösségének tagjai, mert részesültek azokból az ajándékokból és javakból, amit egyedül az Úr Jézus Krisztus adhat. Bűnbocsánat, új élet és örök élet. Az örök élet bizonyossága, ami beragyogja ezt a földi életet, amit nagyon egyszerűen, hát végig erről beszéltünk november óta, a negyedik fejezet itt a Filippi levélben úgy fogalmazott meg, és most is lekcióként olvastam, hogy bővelkedem. Hogy minden körülmények között bővelkedem, elteltem, beteltem Jézus Krisztus javaival. Úrnak vallod Jézus Krisztus, megtartanak, segítségül hívod, akkor a szentek közösségének tagja vagy, és bővölködsz. Jézus Krisztus javaiban és ajándékaiban. Bővelkedő ember vagy. Többen erre rá, és a K.T. hozzáteszi, hogy akik pedig a szentek közösségehez tartoznak, ezen értelemben, azok megkapták azt a feladatot, hogy ezeket az ajándékokat tovább adják készséggel és örömmel a test többi tagjainak. Hát itt van az, amit az előbb hangsúlyoztam, egymást erősíteni és bátorítani, hogy aztán kimenve ragyogni tudjunk a világban is. Szinte mind a két üzenet összeér, amit ebben az igehirdetésben próbáltam hangsúlyozni. És hogy még világosabb legyen itt a K.T. magyarázata, továbbadni azokat a javakat, amelyeket az Úr Jézus Krisztustól kaptunk a szentek közösségében, az nagyon sok mindent jelent. Erről egy külön igehirdetést lehetne mondani. De elsőként azt jelenti, hogy közösséget vállalunk egymással látható módon is. Tudod, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy te most az esztendő utolsó vasárnapján, meg reménység szerint holnap, meg holnap után is, minden szilveszteri mulatozás ellenére itt leszel. És látható módon kifejezed, hogy a szentek közösségének a tagja vagy. A lábaddal szavazol első renden, és vallod meg a hitedet.
Nem baj, ha nem mindig tudsz figyelni az ige hirdetésre. Ha fáradt vagy, ha nem mindig tudod követni a gondolatmenetet. A lényeg az, hogy itt vagy. Az már bizonyságtétel, és az Úristen elkezd munkálni benned és általad. Hát a Rómában lévő szentek mind, akik áldásá lettek Níró Rómájában, gondoljunk bele, üdvözlik a messze távol lévő filippi szenteket, és Isten lelke által bennünket is, és mi áldjuk az Urat, hogy a szentek közösségének a tagjai lehetünk, és bővelkedhetünk, és bővelkedővé tehetjük ezt a világot. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt a közösséget, amit ebben a gyülekezetben megtapasztalhatunk, amit a te néped közösségében, a szentek közösségében ajándékba adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, azt a csodát, azt a kegyelmi állapotot, hogy elvégezted az életünkben, hogy mi téged Úrnak és Krisztusnak vallhatunk, hogy téged segítségül hívhatunk, hogy a te javaidban meggazdagodtunk és bővelkedhetünk, és ezt továbbadhatjuk egymásnak és együtt a világnak. Urunk, köszönjük, hogy a te igéd hirdetésével, a puszta hitvalló jelenlétünkkel és bizonyságtételünkkel te a lehetetlen teszed lehetővé mindenható erőddel, úgy, ahogy tetted Rómában, ma is hirdetetik az evangélium, ma is van neked néped. Köszönjük, hogy ennek bizonysága ez a gyülekezet. Ennek bizonysága az, hogy ma is az esztendő utolsó vasárnapján szerte a világon hirdettetik az evangélium. Urunk, áldunk téged, magasztalunk téged ezért. Örülünk ennek, megvalljuk, hogy bővölködünk. És így mondunk közben járó könyörgést, mi a szentek mind, ahogy az apostol is tette, egymásért. Az elköszönésben is ott van ez a közbenjáró könyörgés. Köszönni, észrevenni, könyörögni a másikért. Köszönjük, hogy így könyöröketünk egymásért, számon tarthatjuk egymást, szerethetjük egymást. Áldott légy, Urunk, azért, hogy te meghallgatod a mi könyörgésünket, amikor imádkozunk a szeretteinkért, a ránk bízottakért, a munkatársainkért, azért a területért, azokért az emberekért, ahol forgolódtunk, ahol helyeztél bennünket. Hallgass meg a mi imádságunkat, amikor imádkozunk a következő generációért. Imádkozunk az egészségesekért, és imádkozunk a betegekért. Imádkozunk a fiatalokért, és imádkozunk az idősekért, és a hajszolt középkorosztályért. Ugyanúgy hallgass meg a mi könyörgésünket az esztendő utolsó vasárnapján, amikor imádkozunk a te népedért, a kereszténység ügyéért, a hitvalló bátorságért, az élő hitért, és amikor imádkozunk a világért, a közéletért, a társadalomért, hazánkért, népünkért úgy, mint az egész teremtett világ mindenségért. Köszönjük, Urunk, hogy tehetjük ezt bizonyossággal. Tehetjük ezt úgy, mint akik szentek, akik szolgálnak, akik segítségül hívják a te nevedet, és bővelkednek. Hallgass meg minket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, ami az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.